Szép jó estét kívánok mindenkinek! Ez itt a Szintézis műhelynek a beszélgetés sorozatának a következő epizódja. Ezt így nagyjából tavaly április környékén kezdtük el csinálni ezt a kis közösséget. Igazából azt szoktuk mondani, hogy egy új kulturális paradigmát igyekszünk feltérképezni ebben a konkrétan ebben a beszélgetés sorozatban is. Hétről hétre olyan témákat választunk, ami talán hozzá tud tenni valamit ahhoz, hogy ezt az új paradigmát, ezt jobban átlássuk, vagy esetleg egy építőkocka lehet ebben az új paradigmában. És hát ennek megfelelően nyilván a hídépítésben hiszünk, és azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy megtalálják egymást ezek a gyakran elszigetelten létező különféle gondolatok és gondolkodók és irányzatok. És hát ennek megfelelően a mai nap Sós Józsefet üdvözöljük köreinkben. Köszi, hogy elfogadtad a meghívást, József.
Én is köszönöm, sziasztok!
József a Solarpunk magyarul című blognak a szerzője és megalkotója. És hát értelemszerűen most a Solarpunkról fogunk beszélgetni. Én ezt az irányzatot azt nem mondtam, de a Szintézis műhelyben bizonyos nemzetközi szellemi műhelyek elég nagy hatással voltak ránk, amik nem annyira ismertek Magyarországon, meg ilyen irányzatok. Az egyik ilyen az a metamodern irányzat. És én személy szerint úgy találkoztam a Solarpunkkal, hogy a metamodern gondolkodóknál tűnt föl, hogy ők így emlegetik ezt, mint hogyha lenne valami relevanciája a kettőnek egymáshoz, aztán nem olyan régen még egy ilyen metamodern Solarpunk manifestó is szembe jött velem a neten, ami egy egészen jó kis íromány. És én nekem így keltette ez fel az érdeklődésemet, de ennek megfelelően nem is tudok olyan sokat róla, és aztán egy ideig nem is nagyon néztem utána, hogy van-e magyar képviselője ennek a dolognak, mert bevallom, hogy volt egy ilyen előítéletem, hogy hát úgy sincsen, mert ez annyira friss, meg annyira új dolog, hogy rendszerint fáziskéséssel szoktak beérkezni ezek hozzánk. És aztán valahogy mégiscsak megnéztem, és rátaláltam József blogjára, és nagyon megörültem neki, hogy akkor azért mégiscsak vannak emberek, akik ezeket itthon képviselik. Úgyhogy én akkor, nem tudom, az első kérdésem az lenne, hogy mondjál pár szót magadról, József, hogy mi a te háttered, honnan érkeztél a Solarpunk világába, és utána esetleg mondhatsz pár szót magáról a Solarpunkról is, hogy mit is kell tudni, mi ez valójában.
Hát igen, én a Magyar Képzőművészeti Egyetemre jártam, és ott diplomáztam 2016-ban, és már akkor haverokkal egy ilyen ökológiai klubot csináltunk ott a suliba. Az volt a neve, hogy Permakultúra műhely. És aztán hát a találkozások a diploma után egyre ritkábbak voltak, de még tartottuk a kapcsolatot. És akkor így az egyetem utáni hiátust, ezt próbáltam feloldani ezzel a blogozással. Én is a neten találkoztam a Solarpunk elnevezéssel, és úgy éreztem, hogy nagyon sok mindent összefoglal, ami nekem már így, nem is tudom, mert nagyon fiatal korom óta érdekel, tehát érdekelt a hippi kultúra, érdekelt az ökológia, művészet, ami ehhez kapcsolódik, szeretem a skifit, és így ástam bele ebbe a Solarpunkba magam. Ez kezdetben annyira szimpatikus volt, hogy úgy éreztem, hogy én magam felfedezem, és a közönséggel együtt fedezem fel, elkezdtem írni a blogot, és akkor így jutottam egyik cikk után a másikig. Ugye van olyan, ami tudományos eredményekkel foglalkozik a blogomon, van olyan címke, valami művészettel, ez érdekes módon a legprogresszívebb kortárs művészettől kezdve a számítógépes játékok látványtervéig nagyon sok mindent magába foglal. Hát Facebook csoport is van azóta egyébként, mert ilyen szolárpunk, ilyen nemzetközi. Ez elég ilyen elszigetelt kezdeményezésekből indult. Van egy ilyen, fölírtam néhány dolgot, az, hogyha így félre nézek, vagy ilyen, hogy szolárpunk, a reference guide, ez a medium.com-on van, és ott sorolják a szolárpunkkal kapcsolatos cikkeket, amik megjelentek a neten, és az első, ami így visszanézhető, az 2008-ból származik elvileg az első ilyen cikk, ami szolárpunk témájú.
Igen, ezt én is, még a Wikipédián is ez szerepel, ez a dátum hivatkozás, és minden alkalommal meglepődök, amikor látom, hogy hú, ez még frissebb, mint hittem. Tehát, hogy mert azért jellemzően, amiről azt hiszük, hogy ilyen vadonatúj, akkor azért így beleás az ember, főleg ilyen esztétikai irányzatok, meg ilyesmik, azok azért rendszeresen azért csak visszanyúlnak pár évtizedre, épp pár évtizeddel korábbra, és itt úgy tűnik, hogy ez tényleg teljesen friss, ami egészen izgalmas, tehát hogy, és hogy fogalmaznád meg, hogy mi lenne ennek az egésznek a lényege? Tehát mondjuk, nem tudom, lehet, hogy vannak olyanok most is itt a közönségben, vagy akik nézni fogják a videót, akik abszolút nem hallottak még erről. Mi az, hogy Solarpunk?
Hát ez egyfajta ilyen művészeti, játékos, filozófiai mozgalom, mint a cyberpunk vagy a steampunk, ugye, ilyen science fiction, irodalmi kategóriák ezek tulajdonképpen. De abban szokták megkülönböztetni a solarpunkot a steampunktól és a cyberpunktól, hogy ugye a steampunk az egy képzeletbeli világ, egy ilyen történelmi technológiára épülő ilyen, azt ilyen magasabb vagy szélesebb körben kiterjedt világ ez a régi technológiával, vagy a cyberpunk, ami egy ilyen kiber világ, és ehhez képest a solarpunk, az pedig a fenntartható jövőről szól, és a megújuló energiák használatáról, és az a különbség a többi sci-fi irányzattal, hogy ez tulajdonképpen belevihető a mindennapokba, tehát hogy a valóság részévé lehet tenni a szolárpankot, hogyha mondjuk valaki ilyen tudatos életmódot folytat, maga termeli az energiáját, vagy ezeket a ökotudatos, tehát hogy ez nagyon sokban így átfedő a környezetvédelem, az ökotudatosság, de azon túl egyfajta ilyen esztétika is, tehát egy ilyen high-tech, vagy art nouveau, érdekes. Tehát, hogy egyrésztről a csúcs technológiák felé is nyitott a solarpunk, másrészt pedig az ilyen kézigyártás, régi technológiák felé. Tehát egy ilyen lassabb életmód. Tehát egy ilyen lassabb életmód, egy ilyen gazdagabb művészetben, élményben gazdagabb világot képzel el, több növényel a városokba, megújuló energiával. És itt van egy irodalma neki, ebbe a brazilok nagyon előre vannak. Ott több antológia is megjelent már solarpunk irodalomból. És amúgy nem egy ilyen happy endre épülő, vagy egy ilyen szappanopera jellegű világ ez. Sokszor nagyon durva sztorikat írnak le, ilyen horrorisztikus thriller, akármilyen műfajokban, ilyen sci-fi irodalom. De maga a mozgalmi szinten ott egy ilyen optimizmus jellemzi a jövő felé. És ezek a sci-fi irodalmi szövegek is próbálják azt föltárni, hogy minek mi lehet a konzekvenciája mondjuk egy technológiai váltásban, vagy mi lett volna akkor, hogyha már mondjuk a maja birodalom idején átértek volna a megújuló energiára, vagy ott fejlesztettek volna. Valami sci-fi volt régen, most nem jut eszembe, lehet, hogy a Galaktika magazinban volt, hogy nem a kereket találták fel először, hanem az ilyen, hogy hívják, mint ez a maglev vonatok is, ez a mágneses közlekedést. Tehát én szoktam rajzokat publikálni a Solarpunk csoportban netten, mert hát ugye mondtam, hogy én a képzőre jártam, ez nekem a fő prioritásom, ez a rajzolás, festés, hogy így hozzászólt például valaki, aki egyből kitalált egy ilyen félig meddig egy ilyen sci-fi történetet az én rajzomhoz.
De jó.
És tehát, hogy ez most már egy közösség is kezd formálódni ebből a solarpunk szubkultúrából.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, a high-tech és a lokalitás, meg a nem is tudom, hogy fogalmaztál, hogy több növényt, vagy a fenntartható mezőgazdaságot is, nem tudom, hogy említetted, de talán ide tartozik,
igen.
És hogy ez például nekem nem is volt így a tudatomban, hogy ez ennyire kifejezetten része a Solarpunknak, de éppen tegnap volt egy ilyen beszélgetésem valakivel erről, hogy mert ez is egy, mi gyakran itt a szintézis műhelyben ilyen hamis dilemmákról beszélünk, hogy a társadalmi vitáink így beleragadnak olyan álláspontokba, amik közül egyik se igazán komolyan vehető, mert mindenki valami egy konkrét értéknek a maximalizálására van így rácuppanva, és a másik meg a másik értéket látja, hogy mennyire fontos, és igazából mind a két érték fontos, és akkor azon vitatkoznak, hogy melyik az, amelyik nem fontos. Tehát, és ez annyira gyakori mintázat manapság. Szerintem alapvetően egyébként ezt rontjuk el így a kulturális alap, nem tudom, operációs rendszerünk, ez valahogy úgy van felépítve, hogy mindig belecsúszunk. És mondom, pont most volt tegnap egy ilyen vitám erről, hogy kell-e ahhoz a technológiát negatívnak lássuk, hogy a fenntarthatóságot, meg a lokalitást, meg a saját célra termelést, azt jónak tartsuk. Tehát, hogy miért van az, hogy mindenki általában vagy az egyiket, vagy a másikat tartja fontosnak, és akkor van ez az ilyen szilíciumvölgyi kultúra, akik nyilván így a technológiát akarják tolni előre, és van az ilyen alternatív életmód kultúra, akik meg azt ismerik föl nagyon helyesen, hogy ez a industriális paradigma, ez nem feltétlenül fenntartható, és nem feltétlenül tesz jót. De hogy valahogy a kettőt együtt nagyon ritkán halljuk, és most te pont ezt mondtad el, vagy erre az irányba utaltál.
Hát igen, például a mai valóságban is van, például a Krishna völgyben, hogy marhával szántanak, de van nekik okostelefonjuk, tehát hogy Solarpunk is valami ilyesmivel gondolkodik egyébként.
És ugyanakkor meg említetted, hogy van egy esztétikai része is, ami, megmondom őszintén, hogy én azzal találkoztam először, tehát hogy az volt az, ami úgy először, ahogy mondtam, a metamodern figurák nyomán hallottam egyáltalán róla, de aztán utána azt láttam, hogy ők is azzal foglalkoznak, hogy végre itt van egy esztétikai irányzat, mert gyakran az ilyen világmegváltó filozófiák nem vezetődnek ki a művészetek irányába, tehát hogy nem abban a mélységben nem szólítják meg az embereket, mert nem...
Hát írtak egy cikket, amiben azt emelik ki a Solarpunkba, hogy az egyetlen olyan mozgalom, ami képes a megújuló energiát és a technológiát összekapcsolni a kultúrával. Tehát, hogy itt egy nagyon mély kapcsolat van a technológia és a kultúra között, illetve a megújuló, fenntartható jövő és a kultúra között. Tehát, hogy itt, nem, itt nincs arra szükség, hogy sokszor van az, hogy az ökológiában lemondok a fogyasztásról, lemondok sok minden jóról, ami a fogyasztói társadalomnak a sajátja. Ezzel szemben a Solarpunk azt mondja, hogy felértékelődnek az a kevés, amire nekem szükségem van, az olyan szinten felértékelődik, hogy az engem eltölt megelégedéssel. Nem kell lemondanom, hanem hogyha kevesebben is van, de az annyira esztétikai minőséget képvisel, hogy ez nekem elég is. Vagy hát, illetve jól érzem magam vele. Ezek általában eléggé külsőségek, tehát hogy ilyen, nem tudom, de ez is olyan, hogy nagyon, nagyon belső dolgok tudnak megnyilvánulni ezekbe a külsőségekbe. Nem tudom, ez a metamodern paradigma vagy elképzelés, ez múltkor, amikor küldted a linket, hogy megismerjem a ti műhelyeteket, akkor hallottam róla, beszélgettetek, és hogy még a Képzőművészeti Egyetemen a barátaimmal volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy mi a külső világ, meg mi a belső világ, hogy mondjuk a tüdőnk az belül van, de a külső világot szívja be. Vagy tehát, hogy a bőrünkön baktériumok élnek, amik összekötnek a külvilággal, vagy a beleinkbe, vagy nem tudom. Szóval, hogy így a fizikai világban is a külvilág, meg a belvilág az így összefügg igazából. És a Solarpunknak is ezek a tárgyasult vonatkozásai, ez az embernek azt az igényét fejezi ki, hogy ne egy ilyen szürke környezetbe, tehát, hogy a munka is átértékelődik, mint hasonlóan a nem növekedés mozgalomhoz, tehát hogy ott is vannak ilyen átfedések.
Igen, igen. És ez is mindig az jut eszembe az ilyenkor, hogy mert hogy szerintem azért vannak ilyen átfedések, mert ezek valójában, mint hogyha úgy megnyilvánulási formái lennének ugyanannak a szemléletmódnak. Tehát, hogy van egy szemléletmód, amiből már ezek majdhogy nem természetesen következnek. Tehát nem is kell, gyakran van olyan élményem, hogy így megfogalmazok valamit, és én azt gondolom, hogy ez most én teljesen én szültem, és aztán másnap találkozok egy videóval a neten, egészen biztos, hogy közelében nem voltam még sose az illetőnek, és szó szerint elmondja ugyanazt. És ez is szerintem ezért van, mert onnantól kezdve, hogy az algoritmus ugyanaz, akkor persze, hogy ugyanaz lesz az eredménye a gondolkodásának, és hogy ennek viszont a fonákja, ami a nehézséget jelenti, hogy viszont, hogyha nem ugyanaz az algoritmus, tehát hogyha nem ugyanaz nem az a paradigma fut valakinek az agyában, akkor azokhoz hogyan tudunk beszélni róla? Tehát akkor nem fogják érteni, hogy miről beszélünk. Akkor ilyen hülyeségnek fog hangzani nekik. És én kicsit ettől félek, hogy nekem az nagyon fontos, hogy így elérni azokat, akik ezzel még nem értenek egyet, mert különben igazából most mi itt jól érezzük magunkat, meg tök jókat beszélgetünk, de hogy hogyan lehet kifelé kommunikálni ezt, és mindig ez jut eszembe, hogy ilyenkor, mert 2 hét múlva Molnár Zsejke, az Ökopszichológia Intézet alapítója lesz itt a vendégünk, és nagyjából majdhogy ugyanezekről a dolgokról szokott ő is beszélni, csak egy teljesen másik szemszög, vagy másik disziplinának a képviseletében.
A Solarpunk erre is törekszik, hogy próbálja menővé tenni ezt a counterkultúrát. Tehát úgy, mint egy cyberpunk, vagy nem tudom mi, ami egy ilyen buli, tehát hogy a Solarpunk is egy ilyen buli tulajdonképpen, egy nagyon kreatív dolog. Hát van, aki a cipőjét kifesti, és akkor azzal el van meg, nem tudom. Tehát, hogy fölöslegessé tesz egy csomó olyan dolgot, ami egyrészt mondjuk nagyon drága ruhák mondjuk, és akkor mondjuk ilyen elit ruházat, de az inspirálhatja mondjuk a kézzel készülő kis szériás otthoni műveleteket is például. A Pinteresten nagyon sok ilyen kép van, ilyen solarpunk, meg hát ez a Facebook csoportot tudom még mondani, ha valakit érdekel.
Nem nézzük meg néhány ilyen képet? Kicsit félve kérdezem, mert nem beszéltük ezt meg előre, nem tudom, hogy van-e jó példa a tarsolyodban hirtelen.
Húha, hát...
Hagyja meg... Vagy Pinteresten, azt mondod?
Pinteresten sok minden van, igen.
Na szóval itt vagyunk. Azt hiszem, hogy nagyítani nem fogom a képeket, de így végig scrollozok rajtuk, és...
Igen, hát szerintem... ezek építészeti dolgok, én úgy látom. Igen, ezek egyrészt ilyen konceptártok, ilyen számítógépes játékokhoz készült grafikák, másrészt ilyen organikus építészeti tervek. Igen, hát ez nagyjából lefedi, hogy mi az átlag ilyen solarpunk kép anyag.
Nagyon inspiráló, tehát az első dolog, ami így beugrik nekem, hogy úgy mer pozitív lenni, és egyébként a metamodernizmusnak is ez az egyik ilyen ismertetőjele, hogy ez a, ott is ugye az a mondás, hogy ez az ilyen integratív meghaladás a modern és a posztmodern paradigmának egyszerre. Tehát, hogy felismerni, hogy ezek mind értékeket képviselnek, tehát nem egy ilyen elutasító meghaladás, hanem egy, nem, ahogy mondtam, hogy nem dobjuk ki a gyereket a fürdővízzel, de amiben érdemes tovább menni, abban tovább menjünk. És ott is ez van, hogy hát az egyik dolog, amit talán érdemes lenne most már hátrahagyni, ez a végtelen ilyen dekadens cinizmus a posztmodernnek. És én úgy érzem, hogy ez például abszolút a solarpunkban is megjelenik, hogy abszolút egy ilyen, már a színekben is egy ilyen gazdag, ilyen, nem tudom, ilyen, nem egy borongós világ ez, amit most az előbb végignéztünk.
Igen, igen. Ezek általában egyébként, mert jó, sok olyan kép van, ami már sok éve létezik, tehát ugye a népítészeti tervek, ilyesmi. A solarpunkok kezdték el gyűjteni ezeket a képeket, és publikálták a neten, ilyen mikroblogokon nyitottam ott, és akkor úgy terjedt el, és mára alakult ki. Én azt mondom, hogy még tavaly se volt egy ilyen nagy platformon ez az egész, de amióta a Facebook csoport van, azóta sok minden változott. Könnyebbé vált a kommunikáció. Vannak ilyen challenge-ek, hogy mit tudom én, hogy aki valamiben benne van, nem tudom, ruhát újít fel, vagy valami, és akkor van egy ilyen challenge, és akkor bedobja, hogy ott, amit csinált.
És akkor ott kifejezetten, mondod, hogy te is képzőművészeti háttérrel, ha jól
igen, igen.
És vannak ott egyéb alkotók is, és ez egy ilyen élő dolog kezd lenni, ami egy újabb és újabb alkotásokat inspirál, mint...
Igen, igen. Igen, mert többen vannak olyanok, akiket ez inspirál, és direkt így hoznak létre új műveket. Van, aki számítógépes játékot fejleszt, keres hozzá animátort, rajzolót, ilyesmi. Akkor... Vannak írók, múltkor is volt egy kiadó, aki várta az angol novellákat. Sajnálom, hogy nem vagyok angol anyanyelvű, mert szívesen írtam volna egy novellát neki esetleg.
Hát ez nagyon izgalmas, ezt sem tudtam én, hogy ez pont most kezd el így igazán pezsegni, ez nagyon, nagyon, nagyon izgi. Mert hogy tényleg én is azt gondolom, hogy kb. Ez a megfejtés. Ugye korábban kérdeztem, hogy hogy akkor hogy kommunikáljunk azokkal, akik nem ezt a szemléletmódot futtatják még, és hát igen, na, ezért szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert tök jó, hogy így közben rájönni, hogy miért is releváns ez annyira, mert olyan gyakran tényleg ilyen filozofálásba ragad ez az egész dolog, tehát hogy így felismeri, nagyon sok mindenki felismeri, hogy mi az, amit újra kéne gondolni, vagy melyik részei nem működnek annyira a társadalmunknak, és akkor utána erről elkezdenek ilyen esszéket írni, vagy aktivistáskodni, vagy nem tudom, és akkor így elmagyarázni próbálják, és hát mivel ugye nem az intellektuális szinten van a probléma, hanem mélyebben, ezért a magyarázás az semmire nem jó, még az is lehet, hogy kontraproduktív. És itt meg ez van, hogy ez tök jó hír, hogy ezek szerint akkor ez tényleg folyamatos alkotásról szól.
Igen, meg ez tényleg IQ szinttől független, tehát hogy van az emberekben egy ilyen szándék, hogy változtassunk, hogy ökológikusabban éljünk, összhangban a környezettel, de rengeteg ellentmondás rejlik még így is benne, de talán lelassítható az a folyamat, ahogy tönkre megy minden ezen a bolygón, és sokan mondják, hogy a technológia nem megoldás, de szerintem igenis, hogyha megújuló technológiákat, vagy zöld technológiákat népszerűsítik, akkor az sok, sok problémára lehet megoldás. Itt is van a szolárpunkban is van, aki ilyen mélyebb politikában van benne, vagy anarchizmusban, vagy baloldaliságban, vagy egyéb dolgokban, de maga a szolárpunk az egyik se. Uh-huh. Tehát hogy sokkal inkább esztétikai, mint politikai, szerintem. Na, hát és akkor mit írtam föl dolgokat, egyébként nemrég jelent meg a Greta Thunberg anyukája, amit írt könyvet. Ezt elolvastam, és nagyon, nagyon komoly történetük volt nekik a családnak, a két autista lányjal. És ő fogalmazta meg, hogy ebben a fogyasztói kultúrában, vagy a jelenlegi kultúrában mindennek jobbnak, nagyobbnak, erősebbnek, gyorsabbnak kell lennie, és ez egy pörgeti a körhintát, amiből nagyon sokan kirepülnek. Tehát, hogy ez számomra az első olyan gondolat volt, hogy a szorongást, a civilizált ember problémáit összeköti ezzel a jelen dolgokkal. Tehát, hogy akár az autizmust, akár a mentális problémákat, vagy a diszkomfort érzést összeköti ezzel a féktelen fogyasztással, egyre nagyobb, jobb, nem tudom minek az akarásával. És ezért is van szükség ilyen olyan technikákra, ami valahogy úgy feltölti az embert. Tehát, hogy mondjuk csinál magának egy, nem tudom, egy álomfogót, vagy nem tudom, bármi, kinéz valamit, hogy valami újrahasznosítható hobbit csinál, vagy tök mindegy igazából, ami így feltölt, és nem kell folyton megfelelni. Ez borzasztó, ez borzasztó. Én csináltam egy ilyen pólótervet nemrég, de azt írtam rá, hogy end race. Mármint, hogy angolul, legyen vége a versenynek, vagy hogy stop the competition, legyen vége a versenynek, mert ez borzasztó, és a szolárpunkban ez sehol nincs ez a versengés, ez nincsen jelen, ott inspiráció van, én úgy látom. És ez a visszajelzésekből is ezt látom, hogy nincs tehát nem volt, nem, nincsenek trollok, nincsen veszekedés, nincsen vita, vagy nem tudom, hogy nem olyan szinten, mint mondjuk sok más platformon így a világban.
Igen, amikor az emberek úgy érzik, hogy így megkapnak valamit, amit régóta szomjaztak, akkor nincs okuk rá, hogy... Mert általában sok ilyen gorombaság, meg ezek az ilyen szükségtelenül ellenséges viták, meg nem tudom, ezek mind ilyen kivetülései annak, amit mondasz, hogy nem vagyunk jól, nincsenek jól, az emberek nem érzik jól magukat ebben a világban, és akkor találni kell valamit, ahol a gőzt kieresztik, és ezzel...
Én nem is arról beszélnék, hogy agresszió, mert arra is szükség van, tehát hogy van szükség vitákra, van szükség agresszióra is. Itt azzal van a probléma, hogy az embernek önértékelési zavarai lehetnek időnként ebbe a nem fenntartható társadalomba. Én úgy érzem. Sokszor engem is elkeserít, hogy és mondjuk nagyon, nagyon nagy hatással volt a Magyar Képzőművészeti Egyetemén rám, mert ott nagyon jó közegbe kerültem, de mondjuk fiatal koromban, amikor így rám borult ez az egész világ, akkor iszonyat nehéz volt megküzdeni vele, hogy valahogy is érvényre jussak, vagy valamit csináljak, és akkor meg lett a diplomám, ilyenek, és utána is elkezdtem blogolni az interneten, és semmi különöset nem csinálok, csak azt csinálom, ami érdekel, amiről én úgy érzem, hogy érdemes csinálni. Bocsánat, hogy ilyen vallomásba futok bele itt a...
Nagyon, nagyon köszönjük.
...műhelynek a médiumán.
Nagyon köszönjük, ez nagyon sokat jelent, meg szerintem sokaknak fog sokat jelenteni. Szerintem sokan nem merik bevallani maguk, nem hogy maguknak, de másoknak végképp nem, hogy mert ez olyan fura, hogy itt beszélünk róla, hogy a világgal mi a baj, de amikor ez hatással van az ember lelki világára, akkor hajlamos úgy érezni, hogy vele van a baj. Hogy mégiscsak én nem tudok működni ebben a világban, akkor lehet, hogy én is. És ezen túllépni, meg ezeket felvállalni, ezeket a történeteket, az nagyon-nagyon sokaknak segíthet, akik még mindig úgy vannak vele, hogy lehet, hogy csak én vagyok ilyen furcsa. És emiatt külön köszi, hogy erről mesélsz.
Hát van egy ilyen könyv, az Ernest Kallenbachnak az Ekotópia című könyve, nem tudom, találkoztál-e vele, ajánlom.
Nem olvastam.
Aha. Ott egy ilyen fenntartható társadalom alakul ki az Egyesült Államoknak a nyugati részébe. Így ez nem is tudom, mikor, 70-es években íródott, vagy még korábban, vagy én nem tudom, bevallom, nem tudom, hogy mikor, de 99-ben játszódik, és ott például ilyen verekedéssel vezetik le a stresszt. Tehát, hogy azt csinálják, hogy összegyűlnek ilyen alkalmakkor, és akkor ilyen tömegbunyókba vesznek részt, és akkor ott kiadják a gőzt. És amúgy meg ilyen nagyon békés életet élnek, mindenki haverja mindenkinek, ott el vannak, ilyen hippi társadalom. Úgyhogy mondom, hogy szerintem nem azzal van a baj, hogy az emberben van agresszió, csak azzal, hogyha a pozitív irányba érzi úgy, hogy nehéz menni. És erről a társadalom tehet, szerintem. Azok az intézmények, ahol tekintélyelvűség van, ahol ilyen, nem tudom, mint az olimpia, ugye, hogy a legerősebb győz, vagy nem tudom mi, hogy az is nekem nem szimpatikus. Én szeretem a sportot, meg én magam is szeretek sportolni, és az ilyen sportot is nagyon becsülöm és támogatom, de maga az alapvető szellemiség, hogy úgy tűnik, hogy így a Homo sapiens az egy ilyen versengő teremtmény, de hogy ugyanakkor nagyon meg is tud bántódni akkor, hogyha ő veszít, vagy hogyha őt nem emelik fel.
Hogy nem emelik fel, igen. Hát egy kicsit mindenre elkezdtük ezt a verseny keretet alkalmazni, szerintem ez a baj. Tehát, hogy ahogy mondod, a sport is egy jó dolog, és a versenysport is jó dolog, és megvan annak is a helye, hogy hol működik jól a verseny, de manapság már mindenhol azt gondoljuk, hogy a verseny a legjobb megoldás, vagy az a legjobb mechanizmus, és hát bizony egy csomó helyen nem az a legjobb mechanizmus, főleg akkor, hogyha, ahogy mondod, nem emelik föl, aki elesett. Tehát, hogy a verseny, meg a szolidaritás, vagy a verseny, meg az empátia, az talán egymás nélkül nagyon nem tud, vagy hogy mondjuk empátia nélkül a verseny biztos, hogy nem nagyon tud működni. Mert akkor onnantól kezdve ilyen kegyetlenséggé válik. Azt hiszem, hogy megnyithatjuk a beszélgetést. Az a kérdés, hogy van-e valaki, akinek van akár gondolata, megjegyzése vagy kérdése, amit vállalna felvételen is. És utána ezt nem tudom, mondtam-e, de majd nem sokára a felvételt kikapcsoljuk, és akkor utána tudunk kötetlenül beszélgetni egymással. De hogyha valaki hozzászólna így felvételen, akkor várjuk. Látom, Laci jelentkezik. Egyébként nem tudtok anélkül unmute-olni? Te tudtok? Jó.
Akkor nem tudok. Csak gondoltam, jelzem. Nagyon érdekes volt hallgatni a Cyberpunk, Steampunk, Solarpunk párhuzamot, meg az, hogy így hogyan vegyíti a különböző gondolatokat. Ugye, ahogy hallgattam, ugye említetted ezt, Józsi, ezt, hogy ez a csúcs technológia, meg a régi technológiának a vegyítése, ami meg még külön felkeltette a figyelmem, mert olyan sokat nem beszéltünk róla, az, hogy a mozgalom az optimistább, de a művészeti oldala az bizonyos szempontból ilyen sötétebb árnyalatot képvisel, tehát hogy tehát az irodalomban azért van egyfajta sötétség benne, ha jól értettem, és hogy erről nekem így lehet, hogy ez egy távoli asszociáció, de így elsőre amúgy a Dűne jutott eszembe, az egész gondolatköre annak, hogy egyrészt van egy fejlett technológia, de az szigorúan be van csatornázva így egy erkölcsi értékrendben, nem? Tehát, hogy ez valami ilyesmi, hogy igen, legyen fejlett technológiánk, de ne öncélban legyen fejlett technológiánk, tehát ne önmagáért legyen az, hogy egy csomó mindent tudunk, hanem hogy az egy nagyobb tehát értékrendben van valahogy beágyazva, és azt szolgálja. Tehát, hogy ezt így jól látom?
Igen, de a Solarpunkban mindenkinek nyitott mindenféle. Uh-huh. Tehát, hogy elvileg elérhető lehetne bármilyen technológia, vagy hogy egyéni preferenciák szerint, aha, hogy valaki most fát akar faragni, vagy nem tudom mi, de nyilván, hogy maga nem csak a Dűnében, hanem a való világban elválaszthatatlan az, hogy van, aki komoly biológus, van, aki nem tudom, fizikus, stb. Uh-huh. Tehát, hogy itt nincs kialakulva az, hogy milyen lenne az utópia, uh-huh, az egész társadalomra vetítve. Itt csak egyéni elhatározásból van még jelenleg így megvalósulva az, hogy ki mit uh-huh használ.
Aha.
Például láttam, hogy egy fickó egy ilyen merőkanalat faragott ki egy ilyen fahasából például. Uh-huh. Nem is volt túlságosan szép, de a célnak megfelelt, hogy lehetett levest.
Rusztikus volt.
Igen. Van, aki meg az egyik amerikai egyetemen olyan ruhát fejleszt, hogy ilyen baktériumok nyitják ki a szellőző réseket a hátán a ruhának, vagy nem tudom, ilyen.
Ez menő. Meg még erről a sötétség dologról az jutott eszembe, hogy szerintem az is fontos egy ilyen elgondolásnál, hogy ne akarjuk az embert felmagasztalni feltétlen, tehát hogy tartsuk szem előtt az embernek a esendőségét, meg a gyarlóságát, mert nagyon sokszor ugye pont az kelt visszatetszést egy ilyen elgondolásban az embereknél, mert nem pont ebben, de hasonló ilyen pozitív elgondolásokban, hogy az emberről valamiféle ilyen nagyon magas erkölcsiséget feltételez. Tehát, hogy így, mit tudom én, hogy így majd így békében él mindenki, és soha nem fognak egymásnak bántani. De hogy az szerintem tök fontos elem, hogy tudatosítsuk, hogy az ember attól még ember marad, és hogy ez nem old meg minden társadalmi problémát, de legalábbis egy másfajta szintre juthatja az emberiséget, nem?
Igen, hát ebben nyilván, hogy az írók ebben nagyon erősek, hogy az emberi mintákat meg tudják jeleníteni. Uh-huh. Én meg így kiemelném azt is, hogy mivel a brazilok túlsúlyban vannak ebbe a szolárpunk irodalomba, ott jellemző egy ilyen sötétebb. Mert például van egy amerikai antológia is, ahol nem annyira sötét, de inkább ilyen, mint az amerikai dolgok általában, hogy van ilyen, vagy ilyen frappáns, vagy nagyon elvont, vagy uh-huh. ilyen semmilyen. Brazilok meg inkább ilyen negatív hangvételűek, ahogy uh-huh. én vettem észre. De még nincs akkora irodalom, tehát, hogy 5-6 könyv jelent meg eddig, amilyen szolárpunk antológia. Van sok ilyen témához kapcsolódó sci-fi, uh-huh. De akkor sem mondanám egy ilyen 20 kötetnél többre, amit én eddig találtam témába. Uh-huh.
Egyébként érdekes, hogy pont Brazília talán így a fenntarthatóságnak az egyik ilyen kulcs részlegre a földön, tehát ott az esőerdőkön meg hasonló, tehát ott azért ez egy kiemelten fontos, és úgy társadalmi problémáktól sem igazán mentes környék, tehát hogy lehet, hogy pont az ő meglátásuk az, amire szüksége van a világnak ilyen téren.
Lehetséges, igen.
Hát meg nyilván gondolom ott, bár hát fogalmam sincs, hogy miért van, ez nagyon érdekes, hogy mondod, hogy a brazilok ebben ennyire aktívak, de most jött ez a gondolatom, hogy lehet, hogy pont azért, mert hogy ott azért tényleg hát tudjuk, hogy nagyon éles feszültségek vannak társadalmilag, és gondolom, hogy akik felismerik, hogy bizonyos dolgokat nem jól folynak, azok utána motiváltak lesznek találni egy közösséget, amiben ezt valahogy nem tudom, kreatív energiákba csatornázhatják.
Uh-huh. Igen, igen. Hát ugye igen, hogy ők megtapasztalják a társadalmi feszültségeket is, meg az ökológiai fenyegetéseket is ilyen téren. Tehát valószínűleg én feltételezem, nem ismerem annyira a brazil közéletet, de feltételezem, hogy ott azért elég komoly közbeszéd folyik amúgy az esőerdőknek a kihasználásáról, vagy hasonló, tehát hogy ezért...
Igen, biztos.
Na, uh-huh. Eleget beszéltem, úgyhogy hagyok másnak is, hogyha esetleg akar.
Van még valakinek kérdése, vagy gondolata az eddigiekhez? Ha nem, akkor azt hiszem, hogy a felvételes szekciót ezt lassan lezárhatjuk. Egy pár mondatot mondok még a szintézisnek, illetve hát legelsőként a Solarpunk magyarul blogot ajánlanám figyelmébe mindenkinek. Itt azoknak, akik élőben néznek, hallgatnak minket, azoknak a chatbe bedobom a linkjét. Akik meg a YouTube-on néznek, azok megtalálják majd a videó alatt a leírásban. És Hát ha már itt van, akkor a Solarpunk, Metamodern Solarpunk manifestót is bedobom. Most ilyen link eső fog következni. És természetesen van egy YouTube csatornánk, ott fogjátok tudni visszanézni majd ezt a felvételt is. A következő keddeknek az eseményeit azt a weboldalunkon megnézhetitek, és van egy Facebook csoportunk is, amire érdemes csatlakozni, és ott lehet folytatni a diskurzust erről, vagy akármelyik másik témánkról. És ezeket a linkeket is megtaláljátok a chatben, meg a videó alatt a leírásban. És akkor köszönöm mindenkinek a részvételt, különösen Józsefnek, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor folytassuk a beszélgetést. Ezért is érdemes élőben részt venni, mert aki csak a videót nézi, az most nem tud velünk tovább beszélgetni. Sziasztok!